Az ungvári járás magyarsága tudatában Gálocs mindig is szerepet kapott, mivel itt teljesített szolgálatot 1931-től 1958-ig Gecse Endre református mártír tiszteletes. Az állambiztonsági szolgálat emberei azért verték agyon az ungvári börtönben, mert nem volt hajlandó aláírni a koholt vádakat, melyek szerint, mint amerikai kém buzdította a gálocsi ifjúságot arra, hogy döntsék meg a szovjet hatalmat. 2009. január 11-én az ungvári járási Gálocson emlékeztek meg Gecse Endre mártír lelkipásztor halálának 50. évfordulójáról. A megemlékezés a falu református templomában vette kezdetét istentisztelettel, majd a temetőben felállított emlékhely megkoszorúzása következett. A megemlékezés utáni fogadáson beszélgettem a megjelent vendégekkel. Kovács Attila, gálocsi lelkipásztor a jubileumi tiszteletadásról és emlékezésről szólt.
Most ez egy kerek évforduló. 50 évvel ezelőtt halt meg Gecse Endre, a gyülekezet egykori lelkipásztora, mártír lelkipásztorunk, és mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy az 50. évfordulón megemlékezünk őróla egy nagyobb szabású rendezvényel. Egyébként minden éven megemlékezünk, több megemlékezés is zajlik, de az 50. évfordulón úgy gondoltuk, hogy egy ilyen nagyobb szabású megemlékezést tartunk. A nagyobb szabás azt jelenti, hogy meghívtuk a család még élő tagjait Magyarország. Az egykori lelkésznek, az egykori feleségének egy távoli rokonát Felvidékről, Bajánházáról érkezett, és hát itt a huszti gyülekezetet is hívtuk, hiszen Husztról hurcolták el a lelkipásztort. Azért tartjuk fontosnak, hogy emlékezünk és emlékeztetünk. Emlékezünk mártírunkra, és emlékeztetjük magunkat, meg a fiataljainkat, gyermekeinket arra, hogy lehetőség szerint ilyen soha ne történjen meg újra.
Józan Lajos huszti tiszteletest a mártírhalál üzenetéről kérdeztem.
Mindenekelőtt a mai fiataloknak meg kell ismerni annak az időnek a viszontagságait, amelyik időszakban szolgált Gecse Endre. Meg kell ismerni a két háború közötti kárpátaljai magyarságnak az életét. Aztán egy rövid ideig ugye visszakerülhettünk az anyaországhoz, akkor egy kicsit könnyebb lett az itteni magyarságnak a sorsa, de azután ugye jött a második világháború, meg annak a vége, meg az azt követő nyomorult évek, és ebbe beletartozik Gecse Endrének a halála is, nem csak a szolgálata. És ezt csak az utóbbi időbe emlegethetjük, hogy voltak ilyen szörnyűséges idők, és erről a mai fiatalság nagyon keveset tud. Én arra kérem a mai fiatalok, hogy minél többet kutassanak ezek után, a dolgok után, és fognak nagyon sok olyan dologgal találkozni, amiről még eddig nem is hallottak. A másik pedig, miután egyre többet tudunk most már, arra törekedjünk, hogy ilyen időszakok vissza ne térjenek, hanem olyan életet éljenek a mai fiatalok, hogy a társadalmi mindennapi életünkben olyan vezetők is kerüljenek ki majd a mai fiatalok szolgálatából, életéből, akik azon fognak fáradozni, hogy ezen a földön és ebben a mi földi világunkban ne a könny, a fájdalom legyen több, hanem az öröm.
A család képviseletében Gecse Gézával, a mártír tiszteletes unoköccsével beszélgettem.
Mi ugye családi szálon kapcsolódtunk igazából Bandi bácsihoz, tehát mi csak hallottunk róla. Én soha nem találkoztam vele, mert én akkor születtem, amikor ő már régen meghalt, inkább átszöttem mondjuk a családnak az életét, az ő alakja. Azok a helyzetek, az a helyzet, amiben ő került, az az én életem szempontjából mire használható. Ezen elég sokat gondolkoztam, ha mondjuk én kerültem volna az ő helyzetébe, akkor mit csináltam volna. Még az is elképzelhető, hogy magamra vállaltam volna mindent. Nem tudom, többet kellene tudni. Tehát azt, hogy mondjuk őt, amikor bevitték december 2-án a KGB épületébe, hogyan kínlasztották, hogyan próbálták sarokba szorítani, az igazán érdekes lehet. És azért vagyok bajban ezzel a dologgal, mert az az igazság, hogy ennek az egész úgy tűnik, hogy piszkos ügynek az összes részletét nem ismerjük. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként rá, tehát én nagyon szeretném azt tudni, hogy vele pontosan mit csináltak, kik csinálták ezt, amit csináltak, milyen módszereket vetettek be, élnek-e azok az emberek, akik ezt csinálták, lehet-e velük beszélgetni, tehát hogy eljutottunk-e már egy olyan szintre, hogy itt kérdéseket tegyünk föl, ismerjük esetleg az ő motivumaikat, vagy azt az úgynevezett kvázi igazságot, aminek a nevében ők ezt az egész ügyet lebonyolították. Hogyan ölték meg például, ezt se tudjuk. Nagyobbat odavágtak, meg akarták-e ölni, bosszúból, hirtelen felindulásból, hogyan jutottak el a vallatásnak egy olyan fázisába. Engem érdekelnének mondjuk ezek a részletek is. Kik voltak mondjuk a bírósági procedúrába bevonva. Vannak nevek, akiknek egy része még én szerintem kell, hogy éljen, akik emlékeznek. Ki lehetne deríteni a valóságnak olyan részeit, amelyeket hát tudunk, ha ezek közül még él valaki, akkor azt föl lehet deríteni, lehet vele beszélgetni. Ez a kérdés, hogy mondjuk én ezt megtehetném-e, mert hiszen ugye én családilag azért csak érintve vagyok ebbe a dologba. Minél több oldalról tudjuk megközelíteni azt, ami megtörtént, akkor jutunk el igazából egy olyan modellhez, ami nagyon közel áll a valósághoz. Nem kell még egyszer kipróbálniuk azokat a zsákutcákat, amikben az elődeik már egyszer bejutottak.
Dr. Gortvai Erzsébet irodalomtörténész Gecsendréről mesélt.
Gecsendre mártír halála azt a mondani valót sugározza a jelenkornak, hogy álljunk ki mindig a saját igazunk mellett. Ne hagyjuk magunkat befolyásolni, ne hagyjuk magunkat félrevezetni, ne hagyjuk magunkat megtörni. Gecsendre jó pásztor volt. Ő a saját falujának tanítója, nevelője, a lelkek valódi pásztora volt, aki törődött nem csak az egyházával, nem csak a templomokat renoválta a háborús sebek után, hanem a közösséget is. A közösséget odafigyelt mindenkire az egyházban, és végtelenül szerény ember volt. Egyik tanítványom írt egy könyvet Bátfáról, és abban említi Gecsendrét, nem név szerint, csak mint református papot, hogy a katolikusok hogy gunyolták, hogy néz ki a papotok, hogy a papotok milyen kopott ruhában, kopott cipőben járt, és a papotok biciklin jár egyik faluból a másikba. Ő olyan lelkész volt, aki nem követelte meg, mint a nyáj mai pásztorai, hogy hozzák és vigyék őt kocsin. Felült a maga kopott, ütött-kopott bicikliére, és ment sárban, vízbe egyik faluból a másikba. Szóval életével is példát mutatott. Példát mutatott, és én azt csodálom benne, hogy amikor kitették a paplakról, az ő családi fészkéből, amiben ősei éltek, ahol volt óriási könyvtára, egyáltalán nem zugolódott, hanem egyik barátjához írt levelében mondja, felépítünk egy istállóból és egy kamrából egy paplakot, őszre már meg lesz, és már saját lakás leszek, és milyen jó lesz ez, és nem amiatt zugolódik, hogy elvették tőlem a családi fészkemet. Gecsendrét nem ismertem személyesen, de egyszer hallgattam egy predikációját egy vasárnap délután, és el voltam ragadtatva tőle. Az volt a címe, máig emlékszem rá, az volt a címe, hogy találkozásom egy méhecskével, és az hozta ki a méhecskével való találkozásából példának, hogy az embernek milyen észrevétlenül kell tevékenykedni, milyen szorgalommal kell gyűjteni azt a kis mézet, ami befolyik a nagy kaptárba, és már senki nem tudja megkülönböztetni, hogy ki vitte azt oda. Hát szerinte így kell az embernek is élnie.